műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Gyűlöletbeszéd, bullying, uszítás, ezek mind megtalálhatóak az online térben. Ezek is súlyos esetek, de talán nem túlzás azt állítani, hogy ennél veszélyesebb dolgokkal, nagyobb horderejű bűncselekményekkel is lehet találkozni. Egyrészt ott van az adatlopás, a kalóztartalmak, másrészt ott vannak az úgynevezett sötét részei az internetnek, a dark web, ahol több beszámoló szerint megtalálható a drog, a fegyver, sőt az emberkereskedelem is. Számos olyan ország van, amely megpróbál fellépni mind a kalóztartalmak, mind pedig a dark web ellen, azonban látszólag Romániában erre nincs valós törekvés. Témánk: bűncselekmények az internet sötét oldalán. A stúdióban itt ül mellettem dr. Kuti Csongor, alkotmányjogász, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatója, akinek köszönöm, hogy ismételten elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Tanár úr, jó estét kívánok!
Jó estét!
Elsősorban arra kérném, hogy röviden foglalja össze, hogy miről is beszélgettünk a múlt héten, milyen az online térben előforduló jogsértések voltak terítéken. Többek között ugye szóba került a gyűlöletbeszéd, a bullying, a zaklatás, de az álhírek, a dezinformációk is.
Elég csapongó beszélgetésünk volt az előző alkalommal. Ugye indultunk a bűncselekmények felől, arról beszéltünk, hogy tulajdonképpen két nagy csoportja van az online bűncselekményeknek. Az egyik típus az, amit tulajdonképpen az offline térben is megtalálunk, találkozhatunk vele. Az online, ez egy másik elkövetési lehetőséget kínál csupán ennek, illetve vannak olyan bűncselekmények, amelyek kizárólag ugye az online térhez köthetők és ott követhetők el, de azt is hozzátettük ehhez, hogy nem érdemes csak bűncselekményekről beszélni, hiszen a jogsértések körül az sokkal tágabb a büntetőjogi következmény maguk után vonva eseteknél, tehát sokkal szélesebb körben tudunk beszélni olyan esetekről, amikor az online közített tartalmak által, vagy online elkövetett cselekmények által mások jogait megsérthetjük. Beszéltünk, ugye, amit ön is említette, a bullyingról, beszéltünk az álhírekről, megtévesztő információkról, meg még egy csomó mindenről arról, ugye, hogy miért nem látunk esetleg annyi beavatkozást a román hatóságok részéről, a látványos beavatkozásukat az online térben, hogy milyen lehetőségei vannak az államnak, szabályozási lehetőségei, illetve beavatkozási lehetőségei, és ugye milyen újabb eszközök adattak meg neki, mit tud kezdeni az állam a nagy platformokkal, tartalom megosztó platformokkal, és így tovább.
Még maradjunk egy gondolat erejéig a dezinformációnál, az álhíreknél, mielőtt rátérnénk az internet sötét oldalára, mert hogy az online tér ezeknek is, tehát a dezinformációnak és a különféle propaganda tartalmaknak is a meleg ágyává vált, legalábbis az utóbbi években, vagy egyre inkább válik azzá. Hogyan lehetne ezen a részen szabályozást, szűrést elérni, hiszen ha egy közösségi médiás oldalon egy felhasználói profilt, legyen az ember vagy oldal, bezárnak, megbüntetnek, akkor pontosan két kattintással lehet egy újat létrehozni, de hogy ugye azt is látjuk, hogy most a központi választási iroda kapcsolta magát idézőjelesen turbómódba, tavaly sokat nem tettek a választások előtt, most viszont nagyon akarnak mindent is megtenni. Erről is érdemes beszélni, nyilván a kampány szabályozás miatt, jelöltek nevei nélkül.
Jó, hát akkor kezdjük ez a második részével a kérdésnek, mert az egyszerűbb. Ugye, tehát tavaly év folyamán elfogadott az Európai Unió egy a szabályzást, ami a választási kampányok átláthatóságára vonatkozik, illetve ezeknek a tisztességes lefolytatásához. Ezt ugye Romániában is gyakorlatban ütettük. Az tény, hogy a tavaly évi választási kampányokban a hatóságok meglehetősen teszetoszának vagy tétlennek bizonyultak hosszú ideig, ami ugye ahhoz vezetett, hogy az elnök választási procedúrát hírhet módon ugye Romániában semmisre nyilvánították, és most az idén tavasszal fogjuk ugye megismételni ezt a procedúrát. Most ehhez képest az idei év folyamán a hatóságok azok meglehetősen aktivizálták magukat. Egyrészt ugye az audiovizuális tanács is több ízben távolítatott el elsősorban audiovizuális tartalmakat, hiszen csak ehhez van jogkörük a különböző tartalom megosztó platformokról, amelyeket úgy ítéltek meg, hogy szemben mennek az audiovizuális törvényben foglaltakkal, ezekről bizonyos mértékben beszéltünk az előző alkalommal is, és szintén újdonság, hogy a központi választási iroda, amelyik mindeddig tétlen volt, most nagy lelkesedéssel vetette bele magát a különböző platformokba, és távolított el a platform működtetőivel különböző tartalmakat, itt jellemzően ugye audiovizuális tartalmakat ők is, amelyek szembe mennek a választási törvényben foglalt szabályokkal. Olyannyira lelkesen művelik ezt, hogy az elmúlt bő 10 napban 100-150-160-nál is több tartalmat, egyéni tartalmat távolítottak el. Nyilván ez így önmagában soknak tűnik, ha azt ahhoz viszonyítjuk, hogy mennyi tartalom található meg az interneten, ez egy jelentéktelen, egy szemmel nem látható mennyiség amúgy, de mindenképp ahhoz képest, hogy korábban semmit sem tettek, ahhoz képest ez egy drámai előrelépés. Olyannyira lelkesnek bizonyultak ebben a tevékenységben, hogy bizonyos civil szervezetek most már nyílt levélben tiltakoztak ezzel ellen, és azt vetették a szemére a hatóságnak, hogy most már túlságosan is lelkes, és olyan tartalmakat is eltávolított, amelyek egyébként nem feltétlenül esnek bele azba a kategóriába, amelyekről az említett Európai Uniós szabályozás rendelkezik, illetve amelyek a román szabályozás értelmében is ugye választási vagy politikai tartalomnak minősülnének. Ami a kérdések az első részét illeti, pedig ugye ne felejtsük el azt is, mit lehetne tenni? Hát sok mindent lehetne tenni, beszéltünk arról egyébként valamennyire a múltkor, hogy milyen eszközei vannak az állam arra, hogy beavatkozzon az online térben, de arról is beszéltünk, ugye, hogy ezek az igazi probléma a nagy platformokkal, a nagy közösségi média platformokkal, amelyek olyan nagyra nőttek, akkor a befolyásuk van egyszerűen a gazdasági hatalmuknál fogva, akkor a befolyással, akkor a lobby erővel rendelkeznek, ugye, hogy a bizonyos mértékben az Európai Uniót is meghátrálásra tudják készíteni. Minap olvastam egy cikket arról, ugye, hogy a mesterséges intelligencia szabályozását az Európai Uniónak, amelyik világszinten meglehetősen haladónak tekinthető és restriktívnek tekinthető, tehát amelyben ugye korlátoznak a különböző biometrikai elemzések használatát a mesterséges intelligencia által, stb., tehát amelyel ugye biztonságosabbá tennék a mesterséges intelligencia alkalmazását, ami ellen egyébként ugye a nagy tech cégek nem tetszésüket fejezték ki, most tekintetében az Európai Unió engedékenyebbnek látszik, és olyan nyilatkozatok látok napvilágot, amelyben azt kezdték hangoztatni, hogy hát igazából a vállalkozások támogatása érdekében is a műszaki fejlődés érdekében lehet, hogy egy megengedőbb, vagy egy egyszerűbb szabályozási környezetet kellene kialakítani, amely kevesebb terhet ró a vállalkozásokra, stb. Tehát, hogy hajlandónak mutatkoznak arra, hogy engedjenek és egyszerűsítsék a szabályozást. Na most visszatérve egy picit a nagy platformokhoz, ugye, itt a szakirodalomban, hát a szakemberek, azok különböző ötleteket, javaslatokat fogalmaztak meg, hogy hogyan lehetne ezeket a túlburjánzott tartalom megosztó platformokat egy picit kezelhetőbbé tenni a szabályozók számára. Az egyik nyilván az lenne, ezt említettük a múltkor, hogy az audiovizuális médiához hasonlóan lehetne szabályozni a monopólium helyzetet, annak a lehetőségét korlátozni, hogy egy kézben túlságosan nagy piaci részesedés csoportosuljon, ez lenne az egyik, nyilván ez a platformoknak egyáltalán nem áll érdekében, platformszolgáltatóknak. Másik dolog, ami irányba el lehetne indulni, az lenne, hogy tegyük a platform működési szabványait nyilvánossá, úgy, mint például az e-mail szolgáltatók esetében, de azért van olyan sok e-mail szolgáltatónk, és meglehetősen pici a platformokhoz képest kis e-mail szolgáltatók, mert ugye az e-mail rendszer működtető szabványok, azok nyitott szabványok. nincsen senkinek sem monopólium a felettük, nem képezik semmiféle kereskedelmi titok, vagy gazdasági titoknak a részét. Ezzel szemben ugye a nagy platformok működési architektúrája az nem nyitott. Szintén megoldás lehet az ugye, hogy mi kiszabadítjuk a linkeket a platformokból. Most azt látjuk, hogyha alkalmazásokat használunk, tehát ilyen közösségi média alkalmazásokat, és az alkalmazásokban megosztott linkekre rákattintunk, akkor többnyire az a link nem fog minket kivezetni az alkalmazásból, hanem az alkalmazáson belül fogja megnyitni ezt a linket, ami ugye szintén ahhoz vezet, hogy bent tartja a felhasználót, igyekszik korlátozni meg a lehetőséget, hogy a felhasználó elhagyja a platformot. Ez egy másik dolog lenne, ahol meg lehetne nyitni a platformokat, és szabályozhatóbbá tenni őket. Ami még felmerült az, hogy nem monetizálhassák ezek a közösségi média platformok a törvénytelen, a jogsértő tartalmakat. Ugye most gazdasági szempontból nem teszünk különbséget között, tehát hogyha egy jogsértő tartalom kerül megosztásra valamelyik közösségi médiában, az ugyanúgy profitot termel a megosztó számára, tehát ugyanúgy a mellette megjelenő reklámok, kereskedelmi hirdetések, azok ugyanúgy profitot termel, mint a teljesen törvényes, legális, tiszta tartalmak megosztása. Nyilván el lehet érni bizonyos mértékben ezeket a tartalmakat levetessék, akár közösségi felhasználói bejelentés nyomán, valamilyen moderálás nyomán, akár pedig ugye külső behatás, amiről beszéltünk az előbb is. De amíg ez nem valósul meg, addig a jogsértő tartalmak is ugyanúgy hasznot termelnek, mint a szabályos tartalmak. Tehát lennének ilyen lehetőségek, ilyen eszközök, amelyek mentén el lehet nézni azt, hogy a nagy platformokat rákényszerítsük arra, hogy alkalmazkodjanak a szabályokhoz. Kérdés az, hogy van-e olyan kormányzat, vagy olyan nemzetközi szervezet, amelyik képes lesz arra, hogy az ilyen szabályozásokat keresztül vigye és fenntartsa a platformoknak működtetőinek a gazdasági befolyásával szemben.
Mert hogy ezek szemben mennének a gazdasági érdekekkel a felületek esetében.
Így van. Tehát nem véletlen az ugye, hogy a nagy platform működtetői nem nagyon szeretik az Európai Uniót. Mert az Európai Unióban szabályok vannak, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg az ők kereskedelmi érdekeikkel.
Közeledjünk a sötétebb részhez, az internet sötét oldalához, mert hogy nem elhanyagolható, hogy igen, nem csak jogsértések, hanem bűncselekmények is történnek az interneten. És most nem egyből a dark webre ugornék, hanem egy viszonylag ártatlanabb területre, ugyanis egy jó néhány éve egy ismerősöm kiköltözött Németországba, ahol letöltött egy torrent oldalról egy filmet, vagy több filmet. Röviddel ezután meg is érkezett az internetrendőrség. Romániában pedig a mai napig nincs ilyen. A kérdés pedig kézenfekvő, hogy miért nincs Romániában ilyen, valamint meglátása szerint egy ilyen internetrendőrség vissza tudná szorítani a kalóztartalmakat? Vagy a kalóztartalmakkal való élést?
Igen, ez egy szerzőjogi probléma, ugye? Ebben az esetben azt kell az egyszerű felhasználó szempontjából azt kell tudatosítani, hogy alapvetően az bünteti a törvény, hogyha megosztjuk ezeket a tartalmakat. Tehát, hogy az egyéni fogyasztást, az egyéniszerű felhasználást azt kevésbé szankcionálják, tehát, hogyha én megszerzek egy tartalmat, és azt csak arra használom, hogy én magam vagy nagyon szűk családi körben megtekintem, meghallgatom, használom, az ritkábban fog szerzői jogsértésnek minősülni, mint az a tény, hogyha ezt én megosztom másokkal. Teljesen mindegy, hogy ingyen osztom meg, pénzért osztom meg, szándékosan osztom meg, vagy véletlenül kezdek feltölteni a netre, és mások számára előhetővé tenni olyan tartalmakat, amelyek szerzőjogi oltalom alatt állnak, akkor én már szerzőjogi jogsértést követek el, és ez bizonyos esetekben akár bűncselekménynek is minősülhet, hogyha akkor a léptékben és olyan szándékosan, előre megfontolt szándékkal, haszonszerzés céljából, stb. Követem el, akkor ez akár bűncselekmény is lehet. Na most ez nem igaz teljes mértékben, Romániában ilyen nincs, mert Romániában is voltak már régóta, és sok évvel ezelőttről vannak már példák arra, hogy azokat a kalózokat, akik nagy léptékben, nagy mennyiségben töltenek fel, osztanak meg szerzőjogi oltalom alatt álló tartalmakat, azokat a román rendőrség is igyekszik lekapcsolni. Tehát voltak már konkrét jogesetek Romániában is, amikor bírósági ügy lett abból, hogy különböző tartalmakat streameltek egyesek a neten. De nyilván Németországhoz képest sokkal megengedőbbek vagyunk, meg a nyugati társadalomhoz képest. Ez azt hiszem, hogy egy kulturális dolog. Tehát, hogy Európának ezen a részén sokkal kevésbé vagyunk tekintettel a szerzőjogokra, nehezebben tudjuk elképzelni azt, hogy valakinek a szellemi alkotások felett kizárólagos jogai legyenek. Társadalomként kevésbé tartjuk tiszteletbe ezeket, és akkor ennek megfelelően ugye az állami hatósági fellépés is ezekkel szemben kevésbé erős, mint mondjuk a skandináv országban, vagy az angol száz országokban. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon távol vagyunk attól, hogy internetrendőrséget vezessünk be. Nem is tudnám kapásra megmondani, hogy valóban lenne szükség erre. Nyilván ez egy bonyolultabb kérdés, nehezebb ezt megválaszolni. Ott van még egy sajnos, hogy az offline rendőrségünk sincs mindig a helyzet magaslatán, elég, hogyha csak ugye az előbb emlegetett választási kampány csődre gondolunk.
És akkor a kalóztartalmaktól érkezzünk meg valóban az internet sötét oldalára, a dark webre, ahol, ahogy a műsor felvezetőjében is elhangzott, meg lehet találni beszámolók szerint a drogkereskedelmet, a fegyverkereskedelmet, sőt az emberkereskedelmet is. Most nyilván egy nagyon ideális képet akarnék felfesteni, vagy erre gondolok, amikor azt kérdezem, hogy van esély egyáltalán arra, hogy a dark web megszűnjön valaha?
Rövid távon nincs, és nem is olyan egyszerű ez a dark web dolog, tehát ez nem egy ilyen egyértelműen fehér-fekete probléma, mindjárt el is magyarázom, hogy miért gondolom ezt, de még egy mondat erejéig visszatérnék az előző kérdéshez, a szerzőjogokhoz, mert még hozzá szerettem volna annyit fűzni, hogy a kalózkodással, tehát a oltalom alatt álló tartalmak letöltése, feltöltése, megosztása, stb. Tehát ez a típusú visszaélés ellen nem is biztos, hogy a büntetőjogi fellépés vagy a hatósági fellépés a leghatékonyabb módszer, hanem azt gondolom, hogy a gyakorlat eddig azt mondja, hogy sokkal hatékonyabb lehet az olyan legális tartalom megosztási módszerek kidolgozása, ami elvezeti a felhasználókat, hogy önként lemondjanak a kalózkodásról, és inkább válasszák a szabályos felhasználást. Ezt láthatunk erre példákat a zeneiparból, a különböző zene streamingelő platformok létrejöttével, amely gyakorlatilag nagyon minimális összegért cserébe lehetővé teszik azt, hogy szabályosan, jogszerűen hallgassunk, férjünk hozzá zenei tartalmakhoz, lejátszó listákat hozzunk, és stb. És ami nagymértékben visszaszorította a zenei piacon való szerzőjogi visszaéléseket, kalózkodásokat. Ez mennyire jó a zenei tartalom létrehozóknak, a zeneszerzőknek, eladóművészeknek, ez egy másik kérdés, és hogyan befolyásolja a zenepiacot. Ezen hosszasan lehetne vitatkozni, ez mennyire ideális megoldás, viszont annyiban mindenképpen pozitív, hogy ezen a területen legalábbis a kalózkodás nagy mértékben vissza tudta szorítani, és segített abban, hogy mindig kifehérítsük a piacot. Na most a dark webhez visszatérve, ez is egy nagyon izgalmas téma. A dark web, van egy ilyen neve neki, hogy dark web, ez olyan misztikusan hangzik, és az emberek esetleg egyszerű internet felhasználó valami nagyon csúnya, nagyon sötét dolgokra gondol. Igazából semmi különös nincs mögött. Ez ugyanúgy az internet része, mint a többi nem dark része, úgymond. Azért nevezzük darknek, mert sötét, de ahol nem látható oldal a számunkra, tehát hogy nincs annyira szem előtt, azért dark. Egyébként ugyanúgy az internet része, mint minden egyéb. Ugyanúgy hozzá lehet férni, csak annyi különbséggel, hogy kellenek hozzá speciális böngészők, mint például a Tor, amelyik a legnépszerűbb ilyen böngésző, amely lehetővé teszi azt, hogy olyan tartalmakat keresünk fel a neten, olyan oldalakat, amelyeket a hétköznapi böngészőinkkel, Chrome, Edge, stb., amiket mindenki használ, ezeken keresztül nem elérhetőek. Tehát a dark webet azt úgy kell elképzelni igazából, mint egy chat szobát régebb, tehát egy olyan felületet, ahova csak bizonyos emberek léphetnek be, tehát kell tudni a kulcsot ahhoz, hogy beléphessünk. De egyébként ott van az az ajtó, csak kell egy kulcshoz, amivel kinyithassuk. És annyiban tér el a nem dark webtől igazából, hogy nincs az indexelés benne. Tehát nincsenek indexelve a tartalmak. Magyarán ez azt jelenti, hogy olyan, mint az internet, hát akik idősebbek velem egykorok, emlékeznek még a 90-es években az internet hőskorára, amikor szintén nem voltak ezek a keresőmotorok indexelve, amikor ahhoz, hogy megtaláljunk egy honlapot, kellett tudjuk a pontos címét. Tehát nem volt az a lehetőség most, hogy bejük a keresőbe, hogy, és megtaláljuk, hanem kellett tudjuk a pontos címet egy weblapnak, valaki, aki tudta, meg kellett adja nekünk azt a címet, és akkor felkereshettük azt az oldalt. Voltak ilyen szolgáltatások is, akik magánszolgáltatók jellemzően, akik listázták a különböző weboldalakat, és akkor a különböző cseteken lehetett találni ilyen listákat, hogy akkor a bizonyos témában oldalaknak webcímeket összegyűjtöttek, és akkor aki kereskel, akkor megnézhető, hol lehet megtalálni bizonyos tartalmakat. Körülbelül így működik a dark web is, hogy hiába töltjük le a Tor böngészőt és telepítjük a gépünkre, hogyha nem tudjuk konkrétan hova akarunk menni, nem fogjuk megtalálni. Tehát kell valaki, aki megmondja nekünk, aki tudja ezeket a címeket, és elárulja nekünk, hogy melyik oldalnak mi a címe. Így tudjuk megtalálni. Tehát kell valaki, aki irányít minket rajta. Önmagunkban nem nagyon tudunk semmire sem menni ártatlanul és beavatatlanul az úgynevezett dark webben. Most miért működik ez? És miért mondom azt, hogy ez nem fog hamarosan megszűnni? Azért, mert nem csak arra, nyilván ezek a böngészők, speciális böngészők, ezek azért vannak kifejlesztve a dark webhez, mert ezek lehetővé teszik azt, hogy anonim módon böngészünk. Tehát, hogy sem az az oldal, amit felkeresünk, nem fogjuk tudni azonosítani a felhasználót, aki felkeresi, sem más felhasználót nem fogja tudni megkeresni, hogy adásban mi milyen címeket kerestünk fel, sem pedig mi felhasználóként nem fogjuk megtudni, hogy az az oldal, amit éppen, vagy az a tartalom, amit megkeresünk, azt kitöltötte fel, ki a működtető az adott oldalon, stb. Tehát teljes anonimitást biztosít a felhasználók és a feltöltők számára, és nyilván ezt teszi alkalmassá arra, hogy bűncselekmények törvénytelen tartalmak megosztását lehetővé tegye. Tehát itt gyermekpornográfia, meg minden más olyan tartalom, ami a normális weben nem elérhető, azt lehetővé teszi az anonimitás, hogy ott megosztják. Tehát az, hogy a hatóságok sem és a felhasználók sem képesek egymás személyazonosságát egyszerű módon kideríteni. Ezt teszi a bűnözés nek a meleg ágyában, de csak egy részben, ez csak egy oldala neki, a dark webnek. Van egy másik része, amik miatt fontos, és ami miatt nem szűnik meg a dark web. Az anonimitás az nem csak a törvénytelen tartalmak terjesztését teszi lehetővé, hanem lehetőséget ad olyan embereknek a nyilvánossághoz hozzájutni, akiket el akarnak hallgattatni. Azokban az országokban, ahol korlátozzák az internet hozzáférést, azokban az autoritár vagy diktatórikus rendszerekben, ahol ugye nem férnek hozzá az emberek az általunk használt internethez, vagy csak nagyon ellenőrzött módon, ott a dark web teszi lehetővé számukra azt, hogy úgy netezzenek, mint a szabad világban. Mert nem tudják őket azonosítani rajta. Lehetővé teszi azt is egyébként, hogy információkat juttassanak a diktatórikus rezsime határain túlra, a külvilág számára elérhetővé tegyenek információkat, és azt is lehetővé teszik egyébként, akár demokratikus rezsimek esetében is, hogy az egyes informátorok, nevezük besugóknak, ez egy csúnya kifejezés, úgy tudják felvenni a kapcsolatot a rendőrséggel anonim módon, ahogy egyébként nem tennék meg másképp. Tehát nem csak a bűncselekmények elkövetésére ad lehetőséget a dark web, hanem arra is, hogy a rendőrség kapcsolatot tartson olyan informátorokkal, akikkel másképp nem tudnak, mert nem vállalnak a személyazonosságukat, illetve lehetőséget arra, hogy különböző diktatúrákban az emberek, vagy az ellenzéki szervezkedések, azok hozzáférjenek a világhálóhoz, mert másképp nem tehetnék meg. Ezért gondolom azt, hogy rövid távon semmiképp sem fog megszűnni a dark web, mert nem csak a gonosz oldala létezik ennek, hanem van egy ilyen másik oldala is, amely fontos.
Dr. Kuti Csongor alkotmányjogásszal, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatójával beszélgettünk a mai digitális világban, témánk pedig az internet sötét oldala, amiről, ahogy hallhattuk, nem minden esetben olyan sötét, vagy nem mindig csak sötét célokra használják. Ugyanakkor tanár úr, felmerül bennem egy etikai kérdés is. Bűncselekmény, hogyha valaki VPN-t, vagyis virtuális magánhálózatot használ? Egy reklámban hallottam, hogy a VPN a világ leggyorsabb repülője, hiszen két kattintással ott tudunk lenni, ahol szeretnénk. És például a streaming szolgáltatásokon vannak olyan tartalmak, amelyek csak bizonyos országokban érhetőek el. Gyakorlati példa, van olyan film, ami amit egy népszerű szolgáltatáson keresztül meg lehet nézni Magyarországon, de Romániában nem. Viszont ha valaki VPN-t használ, úgy állíthatja be magát Romániából, Erdélyből, mint hogyha Magyarországon lenne, és már is megnézheti az adott filmet. A kérdés tehát az, hogy ez mennyire nevezhető egyrészt etikusnak, másrészt mennyire mondható bűncselekménynek.
Hát egy picit akkor vissza is tudunk kanyarodni az előző témához, a szerzőjogok témájához, és a különböző tartalmak, jog, szerzőjogi jutalmat álló tartalmak felhasználásához, ugye, magáncélú felhasználásához. Semmiképp sem bűncselekmény VPN-t használni. De a virtuális magánhálózat, ugye, a nevében is benne van, ez azt teszi lehetővé, hogy tulajdonképpen kikerüljük, és bizonyos fokú anonimitást biztosi számunkra, tehát lehetővé teszi azt, hogy úgy használjuk az internet, úgy böngészünk a neten, hogy különösebben egyszerű módon, tehát ilyen hétköznapi módszerekkel ne lehessen beazonosítani a mi csatlakozási pontunkat, tehát hogy honnan csatlakozunk a netre. Tehát egy ilyen egyszerűbb fokú anonimitás biztosít a hétköznapi böngészőnek, hogy nem azonosítható nagyon könnyen az, hogy most melyik országból, vagy akár melyik településről csatlakozik a nethez. És ez természetesen egyébként lehetővé teszi azt is, hogy kikerüljük az úgynevezett geofencing, tehát ezeket a földrajzi korlátozásokat, amelyeket ugye az online térben sokszor alkalmaznak, arra bizonyos tartalmakat csak bizonyos földrajzi területeken tegyenek elérhetővé, nyilván ez szerzőjogi megfontolásból. Így próbálják ugye a különböző felhasználóknak az exkluzivitását garantálni, hogy bizonyos tartalmak csak bizonyos országban, csak egy szolgáltató által legyenek elérhetőek. És a VPN ezt is lehetővé teszi számunkra, hogy kikerüljük ezeket a geofencing, tehát a földrajzi korlátozásokat. Ez, hogy mennyire etikus, ez egy jó kérdés. Ez ebben nincsen egy egységes mérce. A jogban azt lehet mondani, valamire bűncselekmény vagy nem bűncselekmény. Erkölcsi kérdésekben ugye nincsen ilyen egységes mérce. Ez régió, egyén, közösség, stb. Függő, hogy mit gondolunk etikusnak, vagy mit nem. Azt tudom mondani, hogy nem bűncselekmény, nem törvényszegés. Mindaddig, amíg ezeket a VPN-en keresztül számunkra hozzáférhető vált tartalmakat nem kezdjük el megosztani másokat, és nem kezdjük el streamingelni például. Tehát addig, vagy valamilyen más módon hozzáférhetővé tenni a széles közönség számára, addig nem követünk el semmilyen bűncselekményt, egészen biztosan.
Mint egyetemi oktatót kérdezem, hogy mennyire vannak tisztában a fiatalok azzal, hogy mit szabad és mit nem szabad az online térben, illetve mennyire tartják be ezeket a játékszabályokat, hogy fogalmazzak így. Ugye ők azok a generációk, arról a generációról beszélünk, akiket nyilván általánosítva és túlzással élve szokás digitális benszülötteknek is nevezni.
Hát itt most már óvatosan kell fogalmazni, mert itt lépek ki az én szakterületemről, ugye jogász vagyok, ez pedig inkább egy pedagógiai vagy mentálhigiéniás szakemberi kérdés. Azt gondolom egyébként, hogy a fiatalabb generációk, én ugye már sajnos nem számítom magam tagjai közé, fiatalabb generációk jellemzően sokkal gyorsabban, jobban kiismerik magukat a digitális világban, mint a magamfajta idősebb generáció. Tehát azt gondolom, hogy kevésbé lennék képes én vagy az én generációm arra, hogy kioktassuk a fiatalokat arra, hogy mit, hogyan tegyenek az interneten. Az mindenképp biztos, hogy vannak olyan területek, ahol nem ártana valamilyen útmutatás. Itt a bullyingra például, vagy akár a szerzőjogok kérdésére is, ahol némi felvilágosítása bizony nem csak a fiatal, bármilyen korosztálynak lehet, hogy szüksége lenne, az egyszerű felhasználóknak fogalmazzunk így, hogy nehogy hogyan kezeljünk bizonyos helyzeteket, amikor kellemetlen helyzetbe kerülünk, vagy hogyan kerüljük el azt, hogy törvényt sértsünk, vagy mások jogaiba beletipoljunk, akár szándékunk ellenére is, ugye. De összességében azt gondolom, hogy sokkal inkább jobban boldogulnak a fiatalok, gyerekeink az online térben, mint ahogy mi az idősebb generáció tesszük.
Mi a helyzet a mesterséges intelligenciával? Minek nevezhető az, hogyha egy diák a házi feladatát, vagy miért ne az államvizsga dolgozatát, disszertációját a mesterséges intelligenciával íratja meg? Jogsértés, bűncselekmény, vagy nem minősül semminek?
Hát bűncselekménynek semmiképp sem minősül. jogsértésnek ez egy jó kérdés, hogy minősülhet. Itt szerzői kérdések felmerülhetnek. Ugye mesterséges intelligenciáról beszéltünk talán a múltkor is. Ez igazából egy program. Egy olyan algoritmus, amelyik az interneten hozzá, egy keresőprogram. Az interneten szabadon hozzáférhető tartalmakat tudja felkeresni, nagyon sok tartalmat, nagyon gyorsan, és ha jól adjuk meg neki, jól utasítjuk, és jó utasításokkal látjuk el, akkor nagyon hatékonyan tud különböző célzott tartalmakban válaszokat találni nekünk az alapján, amit az interneten fellelhet. Tehát mindig csak abból dolgozik, ami hozzáférhető számára az interneten. Nyilván ebből az is következik, hogy ha nem tudunk jó kérdéseket föltenni, akkor nehezen fogunk jó válaszokat találni. Tehát tudományos tevékenység, amiről szó volt, ugye, hogy egyetemi akadémiai tevékenység, dolgozatok, publikációk, stb. Esetében, amennyiben nem uraljuk azt a témát, amelyről éppen egy feladatot próbálunk megoldani, akkor hiába használjuk a mesterséges intelligenciát, nem fogjuk tudni feltenni neki jól a kérdéseket, és nem fogjuk tudni ellenőrizni a válaszait, amiket ő megfogalmaz, hogy azok a válaszok mennyiben valóban használható, értelmes, megfelelő válaszok a projekt céljával. Tehát nem tudjuk megkerülni azt, hiába folyamodunk a mesterséges intelligenciához ebben a tekintetben, nem tudjuk megkerülni az emberi felhasználónak a hozzáértését. Anélkül a hozzáértés nélkül az nem lesz egy elfogadható megoldás. Mesterséges intelligencia ugye az jellegzetes módon abból adod, hogy az interneten hozzáférhető tartalmakat gyűjti össze, és azokból készít ilyen összefoglalókat, tulajdonképpen ilyen szempelleket. Azt a típusú nyelvezetet használja, azt a stílust használja, amivel leginkább találkozik. És ez a jellemzően a kereskedelmi tartalmas stílusa, tehát ilyen marketinges, szórólapos, terméknépszerűsítős, termékértékesítős stílusban fogalmaz a szöveges mesterséges intelligencia. Beszélünk most a ChatGPT meg hasonló szöveges feladataira, gondolok itt elsősorban. Tehát jól fel, még egyelőre pillanatnyilag a jelenleg elérhető, ingyen hozzáférhető mesterséges intelligenciákról beszélünk itt, tehát nem azokról, amelyek fizetősek, vagy még egyelőre tesztelési fázisban vannak, stb., ami most már hozzáférhető számunkra. Ezek azért jól felismerhetőek azok a szövegek, amelyek egy tájékozott olvasó számára, azok a szövegek, amelyeket ezek előállítanak. Nyilván nincs messze az az időszak, amikor már a tájékozott tapasztalt olvasó sem fogja tudni megkülönböztetni ezeket a mesterséges intelligencia által generált tartalmakat az élő ember által generált tartalmaktól, mert ezek folyamatosan, nagyon gyorsan tökéletesednek és javulnak. Per pillanat azt tudom mondani, hogy amennyiben nem értünk egy témához, nem fogjuk tudni hitelesen előállítani a szöveget abban a témában mesterséges intelligencia segítségével. Most ezzel kapcsolatban, hogy mit gondolunk az akadémiai körökben, nincs egy egységes álláspont. A különböző egyetemek, tudományos kiadók, stb. Nem jutott még egy konszenzus annak tekintetben, hogyan kell kezelni a mesterséges intelligenciát. Elfogadjuk, nem fogadjuk el, milyen feltételekkel fogadjuk el a generált szövegeket. Vannak olyan kiadók, illetve olyan akadémiai körök, ahol ezeket elfogadják, van, ahol egy tiltják, és vannak, ahol a kettő között próbálnak valami megoldásra találni. Mindenképp ajánlatos az, hogy foglalkozni kell ezzel az akadémia számára és az egyetemek számára is. Egyrészt az oktatásával. Mindenkinek ajánlott az, hogy megtanulja használni a mesterséges intelligenciát, mert nagyon úgy néz ki jelenleg, hogy aki nem fogja tudni használni, az megint csak leszakad ebben a digitális versengésben. Viszont azt is ki kell alakítani, hogy hogyan használjuk ezt a mesterséges intelligenciát, mennyire fogadjuk el bármilyen generált tartalmat, nem csak szöveget, hanem képet, mozgóképet, stb. A hangfelvételt, amit a mesterséges intelligencia generált. Ez egy nagyon bonyolult kérdés, és következő években keresgélni fogjuk rá a választ.
Rohamosan közeledünk a mai műsoridőnk végéhez, viszont felkészülés közben jött velem szembe egy olyan téma, hogy az egyik leghíresebb mesterséges intelligencia fejlesztő vállalat bevezetné a képek esetében a vízjelezést. Tehát, hogyha az AI generálta a képet, akkor ott lenne rajta egy jelölés. Azonban mindez csak az ingyenes változatoknál. Az utóbbi időben a közösségi médiában is gyakran lehetett találkozni a japán filmstúdió, a Ghibli stúdió stílusában készített képekkel, és hosszan lehetne arról is beszélni, hogy miért támogatjuk a mesterséges intelligenciát, mikor akár helyi művészeket is támogathatnánk, de ez egy másik téma. Viszont a vízjelezésre visszatérve, segíthet ez a dezinformáció elkerülésében, vagy meglátása szerint inkább a szerzői jogok oldaláról kellene megközelíteni ezt a kérdést? Illetve nyilván azt már én tenném hozzá, hogy aki rosszra akarja használni a mesterséges intelligenciát, bedob egy kis pénzt a gépezetbe, nincs ott a vízjel, vagy egy kis számítógépes tudással eltünteti az adott jelölést.
Én azt gondolom, hogy ha valaki valamit rosszra akar használni, nem csak mesterséges intelligenciát, bármit, bármilyen eszközt, akkor arra fogja használni. Tehát, hogy nincsenek olyan eszközeink, amelyek nem teszik lehetővé a rossz szándékú felhasználást. Az, hogy egy ilyen vízjeles, meg bármilyen fajta megjelölés, az egy lépés a jó irányba. Tehát maga a szándék értékelendő az, hogy próbáljuk megjelölni, megkülönböztetni a gép által generált tartalmat, a humán felhasználó által generált tartalomtól, különböztessük meg valamilyen módon. Most, hogy az vízjel, ez egy alkalmas, milyen mértékben alkalmas, ez egy technikai kérdés, amit én nem vagyok különösebben hivatott érdemben megválaszolni, azt gondolom, hogy lehet, hogy ennél picit több kellene egy vízjelnél azért a mai világban, de mindenképp dicséretes az, hogy foglalkozom azzal, hogy különböztessük meg a kettőt egymástól. Nagyon sok mindent fel lehetne vetni, sok kérdés a mesterséges intelligencia és az emberi által generált tartalma megkülönböztetésének kérdésében, hogy egyáltalán fogunk-e tudni még érdemben szerzői jogokról beszélni a jövőben, hogyha egyre több lesz a generált tartalom. Már olyan megközelítések is vannak, elhangzottak különböző amerikai techmogulok részéről, hogy idejét mutatkoztak a szerzői jogok, és ez, nincs jövőjük a szerzői jogoknak a mesterséges intelligencia színre lépésével, mert nem fogjuk tudni megkülönböztetni a gép által generált és a humán tartalmakat, és nem is lesz ennek jelentősége, hogy melyiket kigenerálta. Ami nyilván rossz hír a szellemi alkotó munkát végző embertársaink számára. Nagyon remélem, hogy nem így lesz egyébként. Hogy lehetne megkülönböztetni hosszú távon egymástól őket? Nem tudom. Bennem az fogalmazódik meg, hogy tegyük fel úgy a kérdést, hogy képes-e a gép érezni a szomorúságot? Tud-e alkotni a szomorúságból bármit, mint az ember, vagy nem? Tudja érezni az örömöt? Tud-e örömében alkotni, vagy nem? Ki tud-e fejezni érzelmeket? Ha ki tud, akkor nagy baj lesz.
És hogyha már a bajnál tartunk, tényleg nagyon röviden, hogyan lehetne nevelni, tanítani az idősebb generációt az internet használatra, a netiketre és a potenciális veszélyekre? Gondolok itt arra is, hogy sok idős eshet áldozatául egy idézőjeles nyereményjátéknak, vagy annak, hogy a mesterséges intelligencia segítségével felhívják mondjuk az unokája hangján, hogy bajban van és pénzre van szüksége. Apropó, ugye, hogy a mesterséges intelligencia korában nem lesz szükség szerzői jogokra, mert úgyse lehet megkülönböztetni, hogy mi az, amit a gép generált, és mi az, amit az ember hozott létre. Hát íme, lehet, hogy nem lehet megkülönböztetni, csak nem biztos, hogy ez olyan nagyon jó.
Persze, hogy nem lesz semmiképp sem jó, hogyha nem tudjuk megkülönböztetni. Hát ez egy nehéz kérdés, és nem biztos, hogy erre tudok válaszolni. Nem tudom elképzelni azt, hogy valamilyen központosított, intézményesített oktatás képzéssel tudjuk az emberek millióit internet használatra, biztonságos internet használatra intézményes keretek között oktatni. Azt hiszem, hogy itt mindenkinek egyénileg kell ebbe az irányba lépéseket tennie, és mikroközösségekben kell gondolkodni, tehát, hogy kis közösségen belül, családi körben, vagy a picivel nagyobb, családnál picit nagyobb, tágabb kis közösségi körben próbáljunk egymásnak segíteni ebben, megosztani egymással az információkat. Nagyon sokat segítene egyébként az is, hogyha vissza tudunk kanyarodni a közösségi médiához, hogy ez a közösségi média jelenlegi működésére jellemző ilyen visszhangszobá buborékok létrejöttét valahogy meg lehetne akadályozni, hogy az emberek belekerüljenek egy olyan virtuális közösségbe, ahol amiből nem tudnak kitörni, és amelyekben közlekedő információknak tulajdonképpen ki vannak teljes mértékben szolgáltatva, mert nem szembesülnek más gondolatokkal, vagy nem tudnak elfogadni más gondolatokat, mint mint amilyenekkel minden nap szembesülnek. Tehát, hogy valahogy azt kellene elérni, hogy egymáson segítsünk, családi szinten, kisközösségi szinten figyeljünk egymásra, mint ahogy régebb is odafigyeltünk arra, hogy amikor gyerekek voltunk, és kint játszottak a gyerekek a tömbházad, mert a szülők munkában voltak, akkor megkérdezték, hogy szüleid hol vannak, minden rendben van-e, stb. Tehát, hogy figyeltünk a szomszéd gyerekére, hogy ott van-e még, nem-e történt valami baj. Azt hiszem, hogy valahol innen kellene elindulni az internet tekintetében is.
Tényleg zárszóképpen hogyan látja az internetes bűnözés és az internet szabályozásának a jövőjét?
Rajtunk múlik, hogy mennyire akarjuk ezt, illetve, hogy mennyire vagyunk képesek érvényesíteni a közösségi politikai érdekeket, a tőke, a befektetők, a tech cégek, platformok működtető érdekei, gazdaság érdekeivel szemben.
Legyen akkor ez az árszó, dr. Kuti Csongor alkotmány jogász, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatója. Köszönöm, hogy itt volt a Digitális Világban, és válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a lehetőséget.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.